Fegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, pünkösd ünnepére, ige hirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Jóel könyvében, a 3. fejezet első 2 versében, a következőképpen. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, elgondolkodtató ez az ige szakasz mára, hiszen bizonyára mindannyiunknak eszébe jut, hogy Péter pontosan ezt a szakaszt idézi pünkösd napján. Az oltár előtt azt a részt már nem is hallottuk, ahol Péter a pünkösdi prédikációját elmondja, de bizonyára felidéződött bennünk. És bizonyára ismerjük azt is, amit úgy nevezhetünk, hogy kép a képben. Amikor olyan módon állítanak össze egy képet, például azért, mert két tükör között mutatják meg nekünk azt, ami látszik, és akkor a képben egy kisebb kép van, amely tulajdonképpen saját magát tartalmazza, és így egymásba ágyazva vannak a képek. Most egy kicsit talán úgy érezhetjük, hogy most meg textus a textusban van előttünk, hiszen Péter apostol megragadja az alkalmat, hogy beszéljen pünköskor, és előszedi alapigeként a Jóeli proféciát. Mi pedig pünkösnapján gyakran prédikálunk Péter prédikációjáról, tehát ilyen módon többszörösen is egymásba ágyazzuk az ige szakaszokat. És valami ilyen érzetünk lehet tehát a mostani alkalommal is, hogy egy olyan eredetét olvastam most fel a pünkösdi történetnek, amiből elsőre nem is nagyon gondolnánk talán azokra az eseményekre, de éppen Péter kapcsolja ezt össze számunkra. És ilyen módon elgondolkodható tehát ez a prédikáció, ez a mai vasárnapi alapige, amely tehát több lépésben kapcsolódik a pünkösdi eseményekhez, és példázza tulajdonképpen azt számunkra, hogy nem elég nekünk beszélni a pünkösdön történtekről, még kevésbé elég beszélni arról, ami megjövendölte a pünkösdi eseményeket már az Ószövetség idején, hanem akkor lesz az igazi pünkösd az ige hallgató gyülekezet számára, hogyha átalakulnak ezek az igék, és személyesen megélté, megtörténté válnak, azaz a lélek uralma alá kerülünk itt a padokban és a szószéken egyaránt. Szentlélek munkája nélkül persze nem történhet meg ez a csoda, hogy míg a Jóeli prófécia textusul szolgál Péter beszédéhez, amit aztán Lukács feljegyez, és a mai gyülekezetnek is szolgál alapigeként, de hogy addig mégis saját élményé legyen, lélek eseményé legyen számunkra ez a prófécia. Persze nem a rajongás értelmében, ahogy sokan ezt gondolják, hanem éppen a józanság értelmében. Emlékezünk csak, hogy az apostolokat is azzal vádolják, hogy hát, lerészegettek ezen a reggeli órán. És ez okozza ezt a furcsa viselkedést. De aztán ő elé áll, és elmondja Péter, hogy nem erről van szó, még korán is van ehhez, úgymond az akkori viszonyok között ez egyszerűen még szinte elképzelhetetlen is volt, hanem elmondja, hogy az teljesedik most be, az valósult itt meg, amit Jóel is profétált. És minden mellett furcsa a mai kijelölt ige szakaszunkban az is, hogy rövidebb, mint amit Péter felhasznál. Péter folytatja, és a különleges eseményekről is beszél, hogy jelek lesznek majd, és sok minden, úgymond katasztrófa történik az utolsó idők jeleként, és számunkra viszont mégiscsak megállunk ott, ahol a Szentlélek munkáját meghirdeti az apostol. És két különleges szakkifejezés keretezi ezt a mai ige szakaszt. Úgy kezdődik, hogy és lesz ezek után, ami visszautal a könyv egészére, amit abban olvashatunk, ha a korábbi fejezeteket megnézzük, ahogy a sáskajárás leírja a próféta is azt, hogy Isten ezáltal is, és utána is megtérésre hívja a népét. Aztán felcsendül az ígéret, hogy Isten végre szánalomra indul a népe iránt, hogy jóra fordítja most már a sorsát. És aztán a záró szavak is arról beszélnek, hogy azokban a napokban. Hát ez nem puszta idő megjelölést takar, hanem ez a próféták utolsó időkre vonatkozó szakkifejezése volt. A Biblia e fajta időbeosztása szerint az utolsó idő köszöntöttek be Jézus feltámadásával és a pünkösdi lélek kitöltésével. Ez még tehát ilyen értelemben nem a világ vége közvetlen itt megjelenő hatását mutatja, hanem nem egyfajta időbeosztás szerint, hanem azt, hogy Isten ügytervének most már ez az utolsó szakasza jelent meg ebben a világban. És amikor ezek az idők bekövetkeznek, éppen ezért nem valami olyasmi történik, ami eddig is már történt, nem megismétlődik egy történelmi helyzet, vagy nem fölfokozott áldások jelennek meg egyszerűen ebben a világban, hanem olyasmi történik, ami Isten közvetlen beavatkozása, és éppen ezért még soha nem volt eddig. És az isteni lélek kitöltették minden testre, ezt ígéri a profécia. Megszoktuk, hogy az életünk szinte egyfajta unalmas rendben zajlik, egyik nap a másik után a szürke hétköznapok, de esetleg ezeknek a ritmusát még megtöri a hétvége, vagy egy-egy rendkívülibb ünnep. De itt most arról van szó, hogy valami egészen más következik. De nem egy megszokott ünnep, nem valamiféle a hétköznapokból kicsit kiemelkedő ünnepnap, hanem valami olyan, ami Isten közvetlen jelenlétét jelzi. És így hát akár a hétköznapokban, akár a jeruzsálemi, vagy éppen a felsőpetényi ünnepeken, de Isten maga nyúl bele az életünkbe. Lelkét adja nekünk, lelkét önti ránk. Ezt jelenti a pünkösdi ünnep, a lélek ünnepe. Ahogyan Isten máskor azt mondja, hogy kiöntöm haragomat, most ugyanennek a képi megfogalmazásnak a módján elmondja, hogy kiöntöm lelkemet. Az, ami korábban királyok, főpapok, proféták felkenését idézi, hogy az olajos szaruból kijöntik a fejére, a felkent fejére az olajat, úgy most azt mondja tulajdonképpen is, hogy minden ember felkenté válik. Nem a Messiás Jézus értelmében persze, de az Úrnak szentelt felkenés értelmében. És ez a mai igencsak rövidre fogott pünkösdi profécia, ahogy mondtam, Péter hosszabban idézi ezt, mint amennyi most nekünk előttünk van, de oda helyezi éppen ezért viszont a hangsúlyt, hogy a lélek munkáira figyeljünk, hogy a nép tagjai ezután profétálnak. Amit eddig egy-egy különleges megnyilvánulásként kivételes szereplők kaptak, a proféták, az most mindenkire érvényesen megjelenik Isten, mindenkinek kinyilatkoztatja magát. Jó kérdés ugyanakkor, hogy ez mennyire illik a jeruzsálemi történetre. Hogy jogos-e Péternek azt mondani, hogy hát most ez valósult meg? Mert elsőre azt mondanánk, hogy hát itt nem is ezt látjuk. Hát valami van talán hasonlóság is, de hát itt nem a prófétálás, meg az álmok látása, az, ami van, nem a látomások vannak előttünk, hanem ha úgy tetszik, ilyen különleges jelként, akkor inkább a nyelveken szólást látjuk. De mégis ennek a tartalma éppen a megjövendőlt prófétálás, mert maga a sokaság állapítja meg ezt ilyen formában, hogy hát Isten felséges dolgairól szólnak a nyelvünkön. Hát végső soron mégiscsak az valósul meg, hogy prófétálnak a pünkösdi sokadalomban az apostolok, és ilyen értelemben valóban Jóel proféciája valósul meg, akkor is, hogyha ez nem 100%-os beteljesedés, mert Isten sok prófétai kijelentésében fordul elő, hogy több lépcsőben valósulnak meg az események, és nem feltétlenül kell mindjárt az összesnek teljesülnie ezen a ponton. A prófétáknál sokféleképpen látjuk, hogy miként adja Isten a kinyilatkoztatást a számukra, és legtöbbször azt is látjuk, hogy mindez úgy történik meg velük, és azért történik meg velük, mert az Úr lelke ragadja meg őket. Lelkemet öntöm ki rájuk, mondja a profécia, és ez a lélek az Istennel való kapcsolópont az emberben tulajdonképpen. Többféle lélekről beszél a Szentírás, és a magyar nyelv ezeket nem különbözteti meg, ennek többféle oka van, az is, hogy a Szentírás se választja mindig ilyen élesen ketté a szerepüket, de van egy a léleknek az a tulajdonsága, ami a pszichológiai lélek lehetne, hogy mondjuk így, hiszen ez a szó is jelenik meg benne, az ember személyiségét jelentően, és van az a ruach, amit itt a Jóeli profécia használ, Isten lelke, amely a teremtéskor van ott, és amelyről például a Zsoltárok meg is állapítja, hogy ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények jönnek létre. Hát most ezt önti az emberekre. Ráönti Isten az emberre az ő lelkét, és az profétálást okoz bennük. A körülményeit tekintve persze van, amikor Isten csak úgy szólal meg a prófétákon keresztül, és nincs különleges élmény, de világos az is, hogy akár az álmok, akár a látomások legyenek, ez mind a kifejtése a proféciának. Profétálnak, fiaitok és lányaitok álmokat látnak, a vének, az ifjak pedig látomásokat. Hát így ígéri minden emberre vonatkozóan Isten a lelkét, ami ezen a helyen természetesen még Izraelre vonatkozik, hiszen a Jóeli profécia ő rájuk szól, vagy nekik szól, és ilyen értelemben vannak, és mind-mind tehát a profécia az, ami megjelenik kifejtve, mert nyilván nem az egyszerű álomról beszél, amelyet mindennapokban is megélünk, hanem a proféták álmáról, amikor Isten jelenti ki magát álmában az embernek, és szólítja meg azt, és a látomások is még inkább egyfajta önkívületi állapotban, de sokszor anélkül is megjelenő prófétai kijelentés mód, és éppen ezért is van az, hogy a régi kifejezés az Ószövetségben a prófétár az, hogy látó. Sámuelhez is úgy megy el Saul a szamarakat keresve, hogy menjünk a látóhoz. De Dávidnak is olvassuk a történetében, hogy Gád látnok a prófétája. Figyelemre méltó ebben a Jóeli szakaszban, hogy a proféták különleges képességei most általánosan mindenkire kiterjednek. Egyfajta isteni esélyegyenlőség valósul meg ebben, messze megelőzve a mai esélyegyenlőségi küzdelmeket és elveket. Mert azt mondja, hogy minden hús testre, ezt jelenti tulajdonképpen az eredeti kifejezés, a szó szerinti értelme az állati testet jelenti, de a prófétáknál sokszor halljuk abban az értelemben is, hogy az embereket, azoknak az anyagi, a materiális meghatározottságát jelenti, tehát ilyen értelemben a húsukat, a testüket, és ezt fordította aztán új fordításunk úgy, hogy minden emberre. De ahogy mondtam, nem az emberiséget jelenti per pillanat ez még, hanem Izrael népét, és ezért folytatódik úgy, hogy hát a zsidók fiai és lányai, a vényei és ifjai fognak ezekben részesülni. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az apostolok cselekedeteivel látjuk ennek tovább menetelét is. Amikor már Izrael határán túlra is kiterjed a lélek kitöltése, mint egy a missziói fázisba lép Isten lelkének a munkája, és megállapítják az apostolok, hogy hát ezeknek a pogányoknak is megadatott a Szent Lélek. Aztán tovább hangsúlyozza az esélyegyenlőséget az a párosítás rész is, amely tehát a fiaitok és lányaitokról szól, tehát nemektől független lesz a lélek kitöltése. Persze ma mondhatnánk, hogy ez nem nagy ügy, ez elterjedt és szokásos dolog, de akkori viszonyok között ez is egy különleges lépés volt. Aztán a másik párban a véneket és az ifjakat említi a profécia, Ez nem feltétlen kort kell csak, hogy jelentsen, hiszen emlékezzünk, a vének kifejezés a görög szóból átjött, és mi is használjuk a presbitérium kifejezést, amely nem egyszerűen azt jelenti, hogy idősek lehetnek csak benne, hanem a vezetőknek a neve. És tulajdonképpen ez már az Ószövetségben is érződik, hogy a vének nem csak a kor miatti tiszteletet, hanem egyfajta vezető beosztási tiszteletet fejeznek ki. És nyilván fordítva, az ifjaknál sem egyszerűen csak a kor jelenik meg, hanem úgy is oszthatnánk tehát, hogy vezetők és vezetettek, ahogy Péter apostol is beszél, és inti a véneket, és inti az ifjakat, ilyen módon tehát inti a vezetőket, és inti a vezetetteket. Tehát a nemek egyenlősége mellett most a korok és tisztségek egyenlőségét is látjuk, majd tovább lép a profécia, és azt mondja, még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet, tehát ez már végképp a társadalmi egyenlőség jeleként jelenik itt meg. Azt mondja, mindenkire tehát kitöltöm a lelkemet. A keresztény életben világos is, hogy Szentlélek kikerülhetetlen és elengedhetetlen. Akár gondoljunk arra, amit azon a Nikodémus éjszakán mondott Jézus, és arról beszél, hogy nincs üdvösség anélkül, hogy lélektől újjá ne születne az ember. Vagy gondoljunk akár keresztelő Jánosra, aki azt mondja, majd utána jön, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. És persze gondoljunk nyugodtan Jézus sokféle szavára is, éppen hallott oltár előtt égében is a Paraklétosz, a Szentlélek ígéretére vonatkozó szavaira is, és sok-sok más bibliai újszövetségi kijelentést láthatunk arra vonatkozóan, hogy Szentlélek nélkül valójában semmi nincs az egyházban. Meg se született volna, ennek a történetét olvastuk részben az oltár előtt. De gondolhatunk Luther vallomására is, aki szó szerint így fogalmazza meg a KTA-ba, hogy Szentlélek nélkül hinni és bízni se tudnék Istenben. Senki sem nélkülözheti hát a lélek kitöltését. És egészen megkapó dolog ez, amit Isten ígér, hogy a matériába, az anyagi testünkbe beleönti a lelkét. Érdemes egy kicsit a teremtés történetre is gondolni, ha nem is pontosan ez a kifejezés szó, kifejezés szerepel ott, de ott is halljuk azt és olvassuk azt, hogy Isten a maga lelkét itt egy harmadik szóval fejezi ki, de beleönti, bele leheli az emberbe, és így lett élő lényé. Vagy a már emlegetett zsoltáros kifejezést, ami viszont már tényleg ugyanezt a szót használja, mint Jóel, hogy ha Isten kiárasztja a lelkét, akkor új teremtmények keletkeznek. A termőföld felszínét is megújítja vele Isten. Isten ezt a teremtő erőt, az ő lelkét, ez belénk hajlandó önteni. Egy nagyszerű ígéret, mert tulajdonképpen azt is mondhatjuk a teremtés történetre, a rokonértelmű szóra gondolva, hogy visszakerülünk abba az eredeti állapotba, amit a bűneset megrontott, és ilyen értelemben ettől kezdve mondhatjuk most így, hogy lelketlenné vált az ember, lélektelenné vált az ember, azt most Isten visszájára fordítja, és újra lelkét adja neki. Azt, amit eddig a proféták egyedileg egy-egy helyzetben és egy-egy kivételes, kiválasztott tehette meg, hogy Isten a lelkét adta, és közvetlen vonal volt számára Istennel, azt most Isten mindenkinek ajánlja. Amikor az ember újra közvetlen kapcsolatba kerülhet Istennel, ahogy az még az Édenben volt. És éppen ezért fontos feltenni a kérdést, hogy pünkösd mi is? Évente egy ünnepi alkalom? Vagy pünkösd az mindennapos? Kivételes embereké a pünkösd, mondjuk a templomba járóké? Vagy mindenkié? És vajon milyen nyomot hagy bennünk az idei pünkösd? Mire fogunk vajon belőle emlékezni majd a későbbiekben? Ne talántán a Nyírő József újratemetése körüli vitákra, mivel azt is pünkösdre időzítették, és nagy port kavart? Vagy valami mélyebb nyom kerül a lelkünkbe, ami pünkösd lényege, az, hogy Isten személy válogatás nélkül adja mindenkinek szent lelkét. Mert csak azáltal lesz igazi pünkösdöd, hogyha rád is kitöltetik a lélek. Azt látjuk tehát, hogy a proféták különleges képességei általánosan töltetnek most ki mindenkire, és ez az általános hatókör majd még tovább szélesedik, hogy pünkösd után Szentlélek kitöltése és ajándékai, mert ez egészen a hétköznapi dolgokban nyilvánuljanak meg. Például tekintsük azt, amit Pál apostol így nevez, hogy a lélek gyümölcsei. De azt is meg kell jegyezni most már, hogy ez inkább az ünnep másnapjára tartozik már. A holnapra kiírt ige területe lesz, ahol a szívbe írt törvényről szól a proféta, és ilyen értelme valóban teljesen a hétköznapok közé hozza el nekünk Isten lelke munkáját. A mostani lélek profécia esélyegyenlőségéből a mindenféle megkülönböztetés nélkül mindenkire kitöltetett lélek ajándékából következik, hogy pünkösd és Szentlélek áldása mindenkié lehet. A tiéd is. Neked is lehet lélek által pünkösdöd. Isten igéje itt és most akar megszólítani, Szentlélek itt és most akar rád szállni. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, Te, aki nem csak haragodat öntöd ránk, hanem kegyelmedet és lelkedet is, kérünk Téged, hogy add meg nekünk pünkös csodáját, hogy ne csak azt lássuk és halljuk, ami régen történt Jeruzsálemben, hanem mindez számunkra is megelevenedjen, magunk is átéljük lelked csodáját, és rajtunk is beteljesüljön ígéd révén. Add meg azt, hogy ahogyan Te pazarlóan öntöd reánk lelkedet, az tovább is torduljon másokra, hogy ígéreted szerint valóban mindenkinek lehessen része lelked adományából. Így áld meg a pünkösdi Isten tiszteletek résztvevőit, az ige hirdetőket és ige hallgatókat, látogass meg mindnyájunkat lelkeddel, hogy a Te nagyságos dolgaidat hallhassuk és szólhassuk. Ámen.